a mi segítségünk és ima heti együttlétünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, a 25. Zsoltár első két versét énekeljük Isten dicsőségére. A 25. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első versszak így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük, hogy újból egybegyűjtöttél bennünket. Újból oda hívtál a te szárnyaid alá, hogy védettségben és biztonságban tudhassuk az életünket. Köszönjük, hogy a te szárnyaidnak árnyékában valóban megtapasztalhatjuk, hogy védve vagyunk. És olyan jó nekünk, Urunk, újra és újra jönni, és újra érezni a te hatalmadat, a te erődet. Köszönjük, hogy lehet jönni, és lehet odahúzódni melléd, Urunk. Köszönjük, hogy ma is tanulhatunk, hiszen ezért vagyunk együtt. Mindannyian tanulunk tőled. Tanuljuk, hogy hogyan valósulhat meg a te akaratod a mi életünkben, hogyan törhet meg a miénk. Urunk, bocsáss meg a sokszor a te akaratod útjában van a miénk. Bocsáss meg, hogyha kevés az engedelmesség, kevés a reád való figyelés az életünkben. De köszönjük, hogy ma is jöhettünk, és ma is növekedhetünk, és bűnöket tehetünk le, és vehetjük mindazokat az ajándékokat, amiket te kínálsz. Elrejtetted igédben, Urunk, ezeket a kincseket. Most fedd fel előttünk, hogy mindannyiunk életét gazdagítsa. Fedd fel, Urunk, és adj szavakat az ige hirdetőjének, hogy tudjon élő bizonyságot tenni rólad. És juttasd el, Urunk, a te igédet minden szívhez, hogy megteremje mindenkiben a maga gyümölcseit. Urunk, áld meg mai együttlétünket, szent lelked erejével, áld meg közösségünket, kicsitől nagyik. Amen. Tizenegyedik énekünkkel készüljünk Isten igéjének hirdetésére és hallgatására. 311. énekünket énekeljük. Annak első 4 versét, az első verset így kezdődik. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe! Hallgassuk együtt Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, a 127. Zsoltár első 2 versében, hogy Isten igéje miképpen kíván hozzánk szólni ebben az órában, igéje által a 127. Zsoltár első 2 verséből. Hallgassuk együtt figyelmes és csendes lélekkel. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves testvéreket, és bár sohasem találkoztunk, és szinte semmi sem tudunk egymásról, de ugye a szemek ragyogásából, az arcok mosolyából kitetszik, hogy van egy közös ismerősünk, Jézus Krisztus. És ez a Jézus Krisztus az, aki kész bennünket egyé tenni, aki által egymásban a barátot, a testvért látjuk még akkor is, ha először találkozunk. Isten ajándéka ez a közösség. Ez a közösség, ahol lehet lelkileg növekedni. És ez a mai este is szolgálja a mi lelki növekedésünket. Isten szent lelke legyen ebben segítségünkre. Ebben a 127. Zsoltárban háromszor vízhangzik, hogy hiába fáradoznak az építők, hiába vigyáznak az őrök, hiába keltek korán és feküsztök későn, kevés ennél lehangolóbb és szomorúbb kifejezés van a magyar nyelvünkben, mint ez, hogy hiába. Hiszen milyen rettenetes az, amikor az orvos szájából azt kell hallanunk, akár rólunk van szó, akár a hozzátartozóinkról, hogy mi mindent megtettünk. Minden megpróbáltunk, de hiába. Vagy amikor a szülő próbál minden jót megadni a gyermekének. Mindent megtenni a gyermekért, és ugye szülő értekezleten azt kell hallania a tanároktól, hogy hát nem tudja fölvenni a versenyt a többiekkel. Nem tud arra szintre felérni, mint az osztálytársai. Hiába már a második iskola, hiába a csere, a próbálkozás nem megy. És ugye nincs annál félelmetesebb, amikor valaki a saját életét úgy értelmezi, úgy látja, hogy hiába minden emberi jó szándéka, hiába minden emberi törekvése, mert minden hiába valóság. József Attila mondja az egyik versében, hogy tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Hiába minden emberi jó szándék. És kedves testvérek, talán nem túlzás azt állítani, hogy éj a mának, a carpe diem, azaz, hogy élj a lehetőséggel, használj ki minden élvezetet. Ennek a szellemisége mögött pont az emberi érzés, az emberi gondolkodás húzódik meg, hogy hát úgyis minden hiába. Hiába dolgozok, hiába tanulok, hiába fáradozok, hiába akarom a jót, hát úgyis holnap lehet, hogy jön a vég és meghalok. Hát akkor együnk, igyunk, mert úgyis minden hiába. És hát az ószövetségi embert is megkörnyékezte ez az érzés, hogy hát minden hiába valóság. A bölcs Salamon király, ugye a Prédikátor könyvében mondja, hogy minden hiába valóság a föld alatt. Minden hiába valóság ezen a földön. Hiába való a munka, a tanulás, a családtervezés. És még mielőtt letargiába esnénk, és ennek a lehangoló kifejezésnek a hangulatába beleesnénk mi is, hadd mondjam el, hogy a 127. Zsoltárt ugyanaz a bölcs Salamon írta, ki azt mondja a Prédikátor könyvében, hogy minden hiába valóság a földön. És tulajdonképpen arról beszél itt Salamon, a zsoltáríró, hogy minden emberi alkotás, minden emberi fáradozás hiába való Isten nélkül. Mindennek, a terveinknek, a vágyainknak Isten ad értelmet. Isten nélkül minden hiába való és minden örömtelen. És hát ez a zsoltár nem azért íródott, hogy elvegye a kedvünket a munkától, elvegye a kedvünket a tervezgetéstől, az álmaink szövögetésétől, hanem azért íródott, hogy világosan lássuk, hogy emberé a munka, Istené az áldás. A kérdés az, hogy mi tartozik Istenre, és mi az, amit nekünk kell megtennünk. Mit várhatunk mi el Istentől, és mit nem? Várhatjuk-e azt, hogy a házat Isten helyettünk építse meg? Várhatjuk-e azt, hogy Isten őrizze a várost helyettünk? Várhatjuk-e azt, testvérek, hogy áldozat nélkül eredmény legyen? Várhatjuk-e Istentől azt, hogy kenyeret adjon munka nélkül? És ezekre a kérdésekre mind-mind tudjuk a választ. Ugye? Hogy nem. Ennek a zsoltárnak az első üzenetem a számunkra az, hogy Isten nem akar nélkülünk sem építkezni, sem védelmezni. Isten nem akar nélkülünk munkálkodni. És bár tudna, de nem akar. Emlékezzünk csak arra, hogy az Úristen már a kezdetek kezdetén az Éden kertjében mit mondott az első ember párnak? Parancsba adta, hogy a teremtett világot őrizzék és műveljék. Már ott jelezte az Úristen mindannyiunk számára azt, hogy ő nem csodákkal, nem ilyen természeti jelekkel akar ezen a földön kormányozni, hanem ő bizony sápárokat keres, munkatársakat keres. Olyan embereket keres, akik engedelmeskednek neki, és hűségesen végzik a rája bízottakat. Testvérek, ez pedig azt jelenti a mi számunkra, hogy Isten nem tétlenségre hívott el minket, hanem cselekvő életre. Pál apostol azt írta a Tesszalonika beli gyülekezetnek, hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ha valaki diplomát szeretne szerezni, de úgy, hogy soha se tanult, de helyette imádkozott, akkor tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Meg fog bukni. Ha valaki beteg, mondja az ige is, imádkozzék. De hozzátartozik az is, hogy menjen orvoshoz. És menjen be a gyógyszertárba, és az orvos által előírt gyógyszer, váltsa ki, és a gyógyulása érdekében majd vegye be. Testvérek, mi lenne a világgal, ha az ember mindent imával akarna pótolni? Ha a munkát is imádsággal akarná helyettesíteni? Isten rendje az, hogy orando et laborando, azaz imádkozva és dolgozva. Így éljünk. Figyeljünk a sorrendre. Imádkozva, és aztán dolgozva. A pusztai vándorlás során egy alkalommal az Egyiptomból szabadult népet, az izraelitákat, ugye, hátba támadták az amálékiak. Józsué előveszi a harci eszközét, és megpróbálja megvédeni magát, megpróbálja felvenni a harcot az ellenséggel a győzelem érdekében. És közben arról olvasunk, hogy Mózes fönt van a hegyen, és összekulcsolt, hogy felemelt kézzel imádkozik. Imádkozott. Nem mondta az Úristen Józsuének, hogy tedd hátra a kezedet, ne harcolj, mert úgyis Mózes imádkozik a győzelemért fönt a hegyen. Hanem lent zajlik egy harc, egy fizikai harc, fönt a hegyen meg egy lelki harc. És testvérek, itt az a hangsúlyos, hogy közben, hogy egy időben történik a kettő. Mert ez a legjobb. A kettő, az ima és a munka együtt jár. Luther Márton mondta egyszer az egyik diákjának, hogyha ő úgy menne föl a szószékre, hogy készülés helyett csupán annyit mondana imájában, így fohászkodna a Szentlélekhez, hogy adj számba szavakat, akkor a lélek neki csak ennyit mondana: Enye, Márton fiam, miért nem készültél? Testvérek, aki nem szánt, nem vett, nem is fog haratni. És ez érvényes a lelki életünkre nézve is. Bizony igaz, hogy a hit az Isten ajándéka, de aki ezt az ajándékot nem táplálja, ha nem próbálom a hitemet erősíteni, nem táplálkozom lelkileg, akkor megtörténhet, hogy ez az ajándék egyszer csak elvész. Megtörténhet, hogy lelki növekedés helyett lelki halál következik be. Testvérek, de ez érvényes Isten ügyében. És Isten ügyében végzett munkánkra is érvényes. Az Úr az ő országát nem építi nélkülünk. És figyeljétek meg, hogy hogyan épült fel ez a templom, amelybe ti jártok, ahol le lehet lelkileg növekedni. Nem az égből szállt le, hanem emberi hozzájárulással épült meg. Mert a templomot mi is építjük. Imádsággal is, ugye? Adományainkkal is, és ha kell, akkor fizikai munkával is. És most ezzel kapcsolatban olvastam egy viccet, és nem azért mondom el, hogy nevessünk, hanem azért, hogy értsük még jobban az ige üzenetét. egy katolikus mise után a plébános így kezdte a hirdetéseket, hogy testvéreim, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Na, plébános úr, kezdje a jó hírrel. Hát a jó hír az, hogy megvan a pénz a templom felújításához. Hurrá, örültek a hívek. És mi a rossz hír, kérdezik? Hát az, hogy a ti zsebetekben van. Kedves testvéreim, látom, hogy mosolyogtok, de biztos értitek az üzenetet, amit Isten közvetíteni szeretne nektek. Megáll ugye ez az igazság a hitbeli lelki építkezésre is. A gyermekeink nem fognak hitben járni, nem fognak hitben élni, ha mi nem neveljük őket. Ha mi nem tanítjuk meg őket imádkozni, ha mi nem járunk jó példával előttük. És bizony a keresők megkeresését, a missziót, a Jézus nevéről való bizonyságtételt nem végzi el helyettünk az Úr. Van, ami ránk van bízva, amit az Úr rajtunk keresztül akar elvégezni. És ezt vegyük nagyon komolyan, testvérek, hogy az Úr ezen a földön rajtunk keresztül akar munkálkodni. Így is mondhatnám, hogy a mi kezünkkel simogatni, a mi lábainkkal akar eljutni elesettekhez, a mi szánkkal akar vigasztalni. Mindig mondom, hogy nem azon kell siránkozni, hogy milyen nagy a sötétség ezen a világon, hanem azon, hogy milyen kevés keresztjén világít benne. Vagy milyen kevés keresztény akar világítani a sötét világban. Ezért mondja Jakab apostol, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, azaz Isten rajtunk keresztül akar munkálkodni. És ezt úgy is érthetjük, hogy nem akar munkálkodni nélkülünk. A Zsoltárnak a másik üzenete, hogy mi nem tudunk Isten nélkül munkálkodni. Figyeljük meg, hogy van itt egy érdekes ellentét. Isten tud nélkülünk munkálkodni ezen a földön, de nem akar. Mi nem tudunk Isten nélkül munkálkodni, de akarunk. És egyértelmű, hogy ez a bűnnek a következménye. Pedig van tapasztalatunk róla, hogy mi lesz a következménye az Isten nélküli munkálkodásunknak. Hadd mondjam el csak személyesebben azt, hogy én hogy élem meg ezt az igét. Én úgy gondolom, testvérek, hogy a legszebben csengő gondolat is, amit most elhangzik, üres formaság. Ha Isten szent lelke meg nem áldja azt. Lehet egy lelkipásztor, nagyon tehetséges, megáldott, kitűnő, retorikai adottságokkal, de ha Isten lelke nem áldja meg azt a prédikációt, azt a szolgálatot, akkor hiába minden emberi erőfeszítés. És te is tudod, hogy a te területeden, ott, ahol te munkálkodsz, hogyan éled meg ezt? Hogyan tapasztalod azt, hogy nincs áldás azon a munkán, amit Isten nélkül végzel? De van azon áldás, amit Istennel együtt végzel. És tudjátok, kedves testvéreim, itt ez az ige, vagy az igének kapcsán van egy probléma, amit úgy érzem, hogy nem kerülhetünk el. Mégpedig, ha igaz, már pedig igaz, hogy Isten építi a házat, és nélküle nincs áldás az építésen, akkor hogyan van az, hogy mégis annyi ember nélküle is sikeresen épít? Hiszen nem titok az, hogy ma a legtöbb befutott üzletember, sikeres vállalkozó nem a hívők közül kerül ki. Vagy hát hogy lehetséges az, hogy a második világháború után az egyik legnagyobb gazdasági növekedést egy nem keresztény ország produkálta. Japán, ahol buddhista, sintoista hitűek élnek. Nem hoz ez minket zavarba? Minket hívő embereket? Mit mondjunk mi erre? Először is igaz az, amit Isten így mond, hogy felhozza napját igazakra és hamisakra egyaránt, esőt ad gonoszoknak és jóknak egyaránt. Tehát, ha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy Isten az istentelenek építését is megáldja. Isten a hitetlenek városát is őrzi, pedig nem is gondolnak rá. És hát nem azért, mert megérdemlik, hanem azért, testvérek, mert Isten az egész világot szereti. És Isten általános kegyelmébe hívő és hitetlen ember belefér. És a másik dolog az, hogy ez a világ tele van Bábel torony építőkkel. Vagy így is mondhatnám, Bábel torony építésekkel. Tudjuk ezt a régi ószövetségi történetet bizonyára. Összedugják az emberek a fejüket, építsünk tornyot, hogy fönnmaradjon a nevünk, mutassuk meg, hogy milyen hatalmasok vagyunk. Építsünk tornyot, amelynek a teteje az égig ér. Építsünk, de Isten nélkül. És elkezd megépülni ez a torony. Isten nélkül. És büszkék rá, hogy mekkora tornyot építettek. Büszkék arra, hogy ez a torony, ez majd egybe tartja őket, és egy nép lesznek. És mikor felépül, akkor Isten lenéz, és azt mondja, hogy ez a torony nem állhat meg, nem maradhat meg. És leborítja. Testvérek, ismerős? Sokszor egy fél életet, vagy van, aki egy egész életet arra tesz föl, hogy fölépítse a családi házát. Fölépül a fizikai ház, és aztán széthullik közben a lelki. Lehet, hogy közben szétmegy a házasság, vagy éppen elvadulnak a gyerekek. A külső ház megmarad, de a belső összedől. Azt hiszem, hogy valami ilyesmiről beszélt Jézus a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy az egyik ember kősziklára építette az ő házát. A másik ember homokra építette. És tudjátok, testvérek, mire figyeljetek itt föl? Arra, hogy mind a kettő felépült. Azaz Isten hagyta, hogy mind a kettő felépüljön. És egy idő után kiderül, hogy melyik építkezett jól. Amelyik homokra építette a házat, azé összedőlt. Jött a vihar, és ledöntötte. Hosszú távon tehát kiderül, hogy ki az, aki csak maga épített, és ki az, aki Isten segítségével épített. Így is mondhatnám, hogy hosszú távon derül ki mindig az, hogy amit én most építek, az csak én építem, vagy az Isten is építi. Mindig a jövő mutatja meg, hogy az a házasság, amelyet most megkötöttünk, amely most hétre jött, vagy az a munka, amit én most elkezdtem, legyen az családi, legyen az a családi közösség, vagy gyülekezeti közösség, azon rajta van az Isten áldása, vagy nem. És hát ne essünk kétségbe, ha úgy tűnik sokszor, hogy az istentelenek is sikeresen építenek. Sikeresen építenek Isten nélkül is. Tudjátok, testvérek, ebben lássátok, mit kell meglátnunk? Az Isten hosszú tűrését. Azt, hogy az Isten várja az ő megtérésüket is. Várja azt, hogy ők is közeledjenek hozzá. Lássuk meg azt, hogy ma is felépülnek a Bábel tornyok. Isten megengedi. Hagy időt. De az idő megmutatja. Múlt van megmutatva. Jövő majd megmutatja. Hogy ki építkezett az Istennel együtt. Nézzük meg a József életét. Látszólag, hogy amikor a testvérei kútba dobják, amikor kereskedőknek eladják, amikor Egyiptomba hosszú éveket leül a börtönben, úgy tűnik, hogy nincs rajta az Isten áldása. Mintha Isten elhagyta volna őt. És akkor mikor derül ki, hogy Józseffel vele van az Isten? Amikor Egyiptom második emberévé lesz. Ugye? Jövő megmutatja, hogy áldás van-e egy ember életén, vagy nem. És amit nagyon fontos, testvérek, hogy tudjunk, hogy a dolgok végső kimenetele nem tőlünk függ. Beszéltem arról, hogy Józsué harcol az amálékiakkal lenn a völgyben, Mózes pedig fenn a hegyen, feltartott kézzel imádkozik, ugye el is áll a karja, és akkor oda mennek a segítői, hogy feltartsák a kezét, mert amikor leemeli a kezét, akkor Józsué vesztésre áll. Hol fordult? Hol dőlt el a csata? Nem a völgyben, hanem fent a hegyen. És ezzel csak azt szeretném érzékelteni, testvéreim, hogy a mi életünkkel kapcsolatban minden fent dől el. Fent az Istennél. Ott fordulnak meg a dolgok. Ott dőlnek el az igazán lényeges kérdések. És ne felejtsük el, hogy Isten nélkül valóban hiába való minden emberi erőfeszítés. Ne felejtsük el, hogy Isten nélkül nem érdemes építeni. Mert lehet, hogy ideig, óráig az, amit mi Isten nélkül felépítünk, megmarad. De az örökké valóságra biztos, hogy nem marad meg. Az örökké valóságra, testvérek, csak mindig az marad meg, amit Istennel együtt végzünk. Az ige tartogat számunkra egy harmadik gondolatot is, és ez így hangzik, hogy építsünk együtt az Úrral. Mert akik együtt az Úrral építenek, nem hiába építenek. Így írta ezt le a 127. Zsoltár írója, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És akkor azt hiszem, hogy most már nem értjük félre sorokat, értjük, hogy nem tétlenségre szólít fel bennünket az ige, ugye? Mert egyetlen szóval sem mondja a Zsoltár, hogy ne építsünk ne őrizzünk, ne keljünk korán, ne feküdjünk későn, hanem ehelyett azt mondja, hogy mindent az Úrral tegyetek. Mint egy az Úrba vetett bizalomra szólít fel. Arra, hogy mindent együtt végezzünk az Isten dicsőségére. Testvérek, olyan jó azt megtapasztalni, amikor az ember dolgozik, fáradozik, tervezget, és az Úristennel együtt végzi, olyan jó lelkiismerettel lefeküdni, és olyan jó az, amikor érzi azt az ember, hogy előbb-utóbb ezen áldás lesz. Szinte várja az ember már az áldást. Mert emberi a munka, de isteni az áldás. Mi vetjük el a kicsi magot is, lehet, hogy valaki más öntözi, de a növekedést az Isten adja. Pál apostol valami ilyesmiről beszél a korintusi gyülekezetnek, mikor azzal bíztatja őket, hogy nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Nem hiába való a fáradozásotok, amit az Úrért tesztek. Miért nem hiába való? Azért, mert abban annak a Krisztusnak a munkatársai, aki legyőzte minden ellenségüket, még a legnagyobbat is, a halált, ezért nem hiába való az, amit vele teszünk, és érte teszünk. Ezért nem hiába való az, amit az ő nevében végzünk. Legyen az bármi, testvérek, egy pohár víz, egy kórházi látogatás, egy segítő mozdulat, amit a Jézus nevében teszünk, az nem hiába való. Értelmet nyer. Ezért nem hiába való sosem. A kérdés az, hogy vajon végezzük-e azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott. Vajon építjük-e nem csak a fizikai falakat, hanem a láthatatlan lelki falakat, a templomot. Mert bár az Úr építi, de ezt is rajtunk keresztül teszi. Odaszálljuk-e az életünket arra a szolgálatra, amire az Isten hívott el? Odaszálljuk-e a tehetségünket, a talentumainkat? Odaszállja-e presbiter, egyszerű gyülekezeti tag, az idejét, a tehetségét arra, hogy ez a közösség épüljön? Mert tudjátok, a gyülekezet, a közösség, az nem a papok, nem a presbiterek közössége, hanem a hívőké. És azok építik mindig a közösséget, akik élőkövekként beépülnek a falba, akik odaadják lelki ajándékaikat a ház épülésére. Mert Isten rajtunk keresztül építi nem csak a látható falakat, hanem a láthatatlanokat is. Így fogalmaz a 127. Zsoltár írója, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Károli így mondja, és ez közelebb áll az eredeti fordításhoz, hogy szerelmesének álmában ad eleget. Kérdés az, hogy ki az Úr szerelmese? Hát nem az, akit az Úr kedvel, és aki szintén szereti az Urat, azaz ezt a szeretetet viszonozza. Akiben gyönyörködik az Úr, de maga is gyönyörködik az Úr munkájában. Akinek a szívét jobban vonza az Úr csodálatos munkája, mint a saját maga ügye, mint a saját maga ügyeinek a megvalósítása. Valahol olvastam ezt a gondolatot, hogy az élet egy híd. Ne építs rajta házat, Testvérek, komolyan vesszük mi ezt? Hogy mi arra vagyunk hivatva, hogy azt a munkát végezzük, amivel Isten bíz meg. Arra vagyunk hivatva, hogy szolgáljuk az ő dicsőségét, és nem a magunkét. Hogy nem az ő hatalmát, nem az ő erejét állítsuk be a magunk szolgálatába, hanem mi állunk be az övébe. Van azonban ennek egy általánosabb értelmezése is, hogy Isten álmunkban is megelégít. Egy képpel tudnám ezt igazán megvilágítani. Amikor egy szülő lefekteti a gyermekét, már látja, hogy elaludt, akkor ugye olyankor kezdi el előkészíteni gyermeke számára a másnapra való dolgokat. Van, hogy a szülő ilyenkor pucolja meg, tisztítja meg a gyermeke cipőjét, ilyenkor keni meg a szendvicsét, a gyermek miközben alszik, érte a szerető szülő dolgozik. Így is lehet érteni, testvérek, ezt a gondolatot, hogy az Úr álmában is megelégíti azt, akit ő szeret. Hogy miközben mi nem munkálkodunk, mert van ilyen időszaka is az életünknek, amikor pihenünk, erre rendelte Isten az éjszakákat, nekünk van egy szerető, gondoskodó Istenünk, aki előkészíti számunkra mindazt, ami a másnapra szükségünk lesz. Előkészíti számunkra mindazt, amivel a másik nap szeretni tudunk, oda tudunk fordulni a másik emberhez. És hadd fejezzem be egy török mesével a mai ige hirdetést. A régi török mese szerint Gül babának volt egy csodálatosan szép rózsakertje. Hát rábízza a rózsakertet a kertészére, és odaadja a kert kulcsát is neki, hogy azt őrizze. Hát ez a kertész elaludt. És ez a mese ugye az arab világban íródott, és ott tudni kell, hogy ezért, mert elaludt, ezért a bűnért fejvesztés járt. Mert hát ha ellopják a rózsákat, akkor halállal kell lakolnia. És amikor kiderült, hogy elaludt, akkor felelősségre vonták a kertészt, és még egyszer mondom, hogy hát Mohamedán lévén ezt mondta, ezzel magyarázta, hogy miért is aludt el. Azt mondja, ha Allah azt akarja, hogy a rózsákat ne lopják el, akkor azokat akkor se lopják el, ha én elalszom. Ha meg Allah azt akarja, ha rózsákat ellopják, akkor azt akkor is ellopják, ha én ébren vagyok. Na most, testvérek, ez nem kereszténység. Ezt úgy nevezik, hogy fatalizmus, azaz végzett hit. Azaz a végzet elkerülhetetlen. Saját akaratommal nem tudom befolyásolni a történéseket, ezért tétlenségre vagyok kényszerítve. Még egyszer hangsúlyozom, ez nem szentírás, ez fatalizmus. A keresztény hit pedig ennek az ellentétét jelenti. Mégpedig az, hogy én Isten munkatársa lehetek. Hogy amikor Isten rám bízza a rózsáskertet, akkor én azt valóban őriztem. Amikor Isten azt mondja, hogy most már aludhatsz, mert itt az éjszaka, és most nem kell őrizni a rózsáskertet, akkor aludj. Hát az is igaz, hogy Isten, ugye, akit szeret, annak álmában is ad eleket. És ilyenkor is őrzi a kertet. De testvérek, a lényeg az, hogy Isten nem akar nélkülünk építeni. Ezért hívott el bennünket, hogy munkatársai legyünk, mi pedig nem tudunk nélküle építeni. De az örömhír az így hangzik, építhetünk vele. Amen. Menj, édesatyánk, köszönjük a te szeretetedet, köszönjük azt a kegyelmet, amely megmutatkozik napról napra a mi életünkbe, köszönjük ezt a kiváltságot, hogy velünk együtt akarsz munkálkodni, dolgozni ebben a világban. Segíts, hogy mi áldott eszközként oda tudjuk helyezni az életünket a te kezedbe, hogy rendelkezésedre bocsássuk, Urunk, mindenünket, tehetségünket, szorgalmunkat, mindazt, amink van a te számodra. Mindenség Istene, kérjük, hogy áld meg az életünket. Áld meg, Urunk, azt a munkát, azt a fáradtságot, amit most végzünk, vagy amit ebben az esztendőben végzünk, elterveztük. Adj erőt, hogy tudjuk hittel megcselekedni mindazt, amit hiszük, hogy nem csak a mi terveink, hanem a tied is. Segíts, Urunk, abban is, hogy mindaz, amit ma igédből tanultunk, azt igazán tudjuk alkalmazni. Alkalmazni a magunk számára. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretsz bennünket. És nem az számít, hogy igazából, hogy mi hogyan harcolunk, mi hogyan fáradozunk, hogyan szőjük az álmainkat, mert nem az igazán lényeges, nem ez, hanem az, Urunk, hogy ott fent te hogyan tekintsz ránk, és mi hogyan látunk téged. Hogy talán Bábel-torony építők vagyunk, és nem számolunk veled, vagy okos emberikként kősziklára, Jézus Krisztusra építjük egész életünket. Köszönjük, Urunk, hogy mint teremtményeidet elhívtál, hogy őrizzük ezt a földet, és nekünk nem lehet más a feladatunk, mint engedelmeskedni parancsodnak. Urunk Istenünk, áld meg minket, áld meg munkánkat, segíts, hogy mindent együtt veled tegyünk, veled építsünk, veled őrizzünk, veled keljünk, veled feküdjünk, az egész életünket, a veled való kapcsolat szőj át, és tégy áldása, Urunk, embertársaink számára is. Ha tapasztalják, hadd érezzék azt, hogy mi veled együtt élünk. Hadd érezzék, hogy mi a sötétségben is világítunk. Hogy mi azért tudunk növekedni hitben, lelkiekben, mert te megáldasz bennünket. És köszönjük, hogy mindent, amit kapunk, az tőled van is, tőled jön. Légy ezért áldott Istenünk. Amen.